Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyulakutáról jelentkezünk, a Csipán család vendégei vagyunk. A 6. osztályos Csipán Kristóf Csaba 3. osztályos kora óta magántanuló. A kényszer vitte rá a szülőket, hogy ilyen döntést meghozzanak. Az elmúlt 3 év tapasztalatait osztja meg velünk Csipán Beáta és fia. Természetesen nagyon mélyen nem boncolgatjuk a témát, nem akarunk még több feszültséget generálni. De képet kapunk egy sokunk számára ismeretlen világról és életformáról. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár, de a szívünk addig új csodára vár. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény. Egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk.
Mikrofonunkkal Gyulak után járunk a Csipán családnál. Csipán Beáta óvó tanítónénivel beszélgetünk, aki időközben pályát változtatott, és most kozmetikus. A magántanulói státusról beszélgetünk, meg az olvasásról. Nagyon sok embert az érdekel, hogy mennyivel nehezebb, hogyha valaki magántanulónak megy. A családnak nehéz volt a döntése, amikor ezt meghozták, hogy kivegyük a tanügyi rendszerből Kristófot, és egy egészen új élet kezdődjön a család életében.
Igen, maga a döntés meghozatala az nehéz volt, és nem is csak tőlünk függött ez a döntés, mert mi belekerültünk egy olyan szituációba, ahol egy valamiféle kényszer, egy hatás is ránk került. Igazából az lökött egy váltás fele, aztán egy egész hónapot gondolkodtunk Kristófot, miután kivettük, hogy mi legyen az a forma, hol legyen az az iskola, ahol ő tovább tanul, és sok mindent megvizsgálva arra a döntésre jutottunk, hogy a magántanulói forma lesz nekünk és Kristófnak a megfelelő.
Hány évig volt a rendszerben Kristóf?
Az óvodában és iskolában pedig 3 évet. A harmadik osztályból vettük ki, 7 napot járt harmadik osztályba, és onnantól magántanuló.
És az az elmúlt időszak az milyen volt? Annyira rossz volt, hogy már akkor is azon gondolkodtunk, hogy valamit kéne tenni?
Nem mondom, hogy a teljes 3 év rossz volt, mert tanulmányaiban láttuk a jót. A jó képességű, úgy gondoltuk, könnyen ment neki a tanulás, megbirkózott az értelmi oldalával, de láttuk a hibákat, ami szerintünk hiba. Nem biztos, hogy általánosan hiba, és láttuk rá a hatást, a gyerekünkre milyen hatást ad. Elindult egy 6 éves óvodás, aki még júniusban óvodás volt, szeptemberben iskolás lett, iskolásként kezelték, és bekerült egy teljes más közösségbe, és teljesen mást vártak el tőle. Még a 0. az előkészítő osztály, az még barátságosabb, az még gyerekcentrikusabb, hogy úgy mondjam, de aztán a tanulmányok mellett olyan dolgok zavartak minket, ami szerintünk az egészséges fejlődését gátolták. Tehát itt mozgásról beszélek, friss levegőről, szabadidőről, az érzelmi kiegyensúlyozottságról, az érzelmi sérülésekről. Nekünk fontos, mi hisszük, hogy egy gyerek akkor tud jól tanulni, és akkor tud helytállni a tanulmányaiban, hogyha lelkileg is egyensúlyban van.
A tanítónéni mennyit volt a rendszerben? Hány évig tanított?
Azt hiszem 5 évet.
Most már, ha lehet ilyen kérdezni, miért került ki ebből a rendszerből, miért váltott?
Ugye úton volt Kristóf, megszületett Kristóf, akkor már eldöntöttük, hogy 3 évig szeretnék otthon maradni vele. Lemondunk dolgokról, de megoldjuk, amíg kezdi az óvodát, addig legyek én vele. És időközben, abban a 3 évben történt az, hogy összevontak osztályokat, csoportokat, tehát szűntek meg munkahelyek a tanügyön belül. Az utolsó évben is, ahogy elhelyezkedtem, a férjem végigkísérte, és azt az űrzavart, amit láttunk egy tanítónéni, óvónéni elhelyezkedésén, hogy még szeptember 1-én nem tudtad, hogy hol fogod kezdeni 15-én vagy 8-án, arra a döntésre jutottunk, hogy ez nekünk nem hiányzik. A kozmetika már 8. osztály végén érdekelt engem, de hát mikor én voltam 8-os, a tanárok és mindenki úgy vélekedett, és a szülőnek is azt mondták, hogy jó képességű gyerek nem megy se fodrásznak, se kozmetikusnak, hanem az tovább kell tanuljon.
Hanem annak lesz egy rendes szakmája bizonyára.
Igen, és akkor ez egy ilyen opció volt, újra eszembe jutott, hogy engem ez még érdekel, kerestünk egy tanfolyamot, elvégeztem, és jó döntést hoztam, úgy érzem, mert nem voltam anya, amikor pedagógus voltam, akkor nem láttam ezt a sok hibát, amit most látok, ami szerintem hiba. Abban biztos vagyok, hogy jobb pedagógus lennék szülőként, de nem hiszem, hogy tudtam volna rendszerben maradni szülőként sokáig.
És miért választottuk az óvotanító képzőt?
Mikor beiratkoztam főiskolára, akkor az indult óvotanító képző, nem lehetett választani. Mindig is szerettem a gyerekeket, mindig is érdekelt az irodalom, a gyerekirodalom, mindig is szerettem a gyerekeket. Ugye nézzük a környezetünkben, milyen lehetőségek vannak továbbtanulásban. Én is akkor megvizsgáltam, és ez állt hozzám a legközelebb. Ezért választottam ezt. Itt a pedagógián már belekóstoltunk a pszichológiába, engem ez, ami nagyon érdekelt. Ezen a téren nem végeztem tanulmányokat, de magánúton folyamatosan olvasom ezeket a könyveket, mert érdekel, és valószínű, hogy az iskolából is ezért tettük-e Kristófot, mert láttam a gyökerét, láttam a következményeit egy-egy sérelemnek.
De akkor, mikor az ember a tanítóképzőben van, bizonyos dolgokat nem lát? Mert ott is kellett gyakorlatozni, akkor is találkozott gyerekekkel, kollégákkal.
Látunk dolgokat, de én 20 évesen vagy 10 évesen nem azt láttam fontosnak, mint anyaként, ez az egyik. A másik pedig, mikor bementünk egy órára, egy napra, biztos vagyok benne, hogy másképp végezzük a dolgunkat, hogyha van közönségünk. Jobban kihozzuk magunkból a maximumot. Azt, hogy a tanárok például minket hogy tanítottak, azt megint nem veszem mérvadónak, mert milyen egy fiatal lelkes, én majd másképp fogom csinálni. Majd én fogom a rendszert megváltoztatni, én leszek az a fecske, akit azt csinál.
Hogy döntődött el az, hogy Kristófból magántanuló lesz, mert itt is többféle módszer meg rendszer létezik, és hogy melyiket válasszuk ki, amelyik nekünk a legmegfelelőbb?
Mi az alapján választottunk rendszert, hogy van erdélyi csoport, van marosmegyei magántanuló csoport, és ottani ismerősökkel beszélgettünk, informálódtunk, és az is döntő volt, hogy ki tud nekünk egy kicsit segíteni az első években eligazodni ebben a nagy zűrzavarban. Ezért választottuk mi az amerikai rendszert, mert van egy ismerősünk, aki már 8 éve otthon oktat 3 gyereket ebben a rendszerben. Ebben az az egyik nekünk ideálisabb, hogy sokkal szabadabbak vagyunk. Persze Romániában nem elismert, de az angol nyelv gyakorlása ebben nagyon megadatott. Kristóf szereti is az angolt, próbálunk is fokozatosan az angol nyelvű tanítás, tanulás fele haladni, és amilyen vizsgákat letehet emellett, az neki út az adott egyetemhez. Tehát az alapján dönti, hogy melyik vizsgákat teszi le, hogy melyik egyetemre szeretne majd menni, ha menni szeretne.
Itt mindenki arra gondol, hogyha valaki magán tanul, akkor nem kell olyan sokat tanuljon. Itt gyakorlatilag mit tanulnak, vagy mit tanítanak nekik?
Először is, ha megnézem azokat a szülőket, akiket ismerek, és magántanulók lettek, senki sem azért vette ki, hogy a gyerekéből egy földön futó váljon, hanem mindenki azért vette ki, mert jobbat akart neki. Én ezt hallom, ezt tapasztalom, és ezt mesélik. Itt leginkább a módszerek, ami megkülönböztette az adott iskolától, mert mi is követjük a tananyagot, a román követel, úgymond a román évi tervet, mert az alapot meg szeretném neki adni, mert sose tudjuk, hogy mi változik, vagy lehet ő dönt úgy, hogy vissza szeretne menni a rendszerbe, és akkor tudja őt felvenni a versenyt. Amit mi megváltoztattunk, a módszerek, programunk és tantárgyakon belül is azt figyeljük, hogy Kristófnak mi az ideális, mert 10 tantárgyat 6féleképpen tanuljuk. Tehát nem úgy működik, mint az iskolában, hogy bejövök, elmesélem azt a leckét, vagy felolvassuk a leckét, és holnapra tanuld meg. Biztos, hogy benne sok gyereknek nem működik, mert látjuk az eredményeken.
Itt is vannak órák, tehát részt kell venni valamilyen online órán? Vagy tudjuk, hogy mit kéne megtanulni egy bizonyos dátumig, és akkor azt, ahogy nekünk kényelmes, megtanuljuk.
Igen, tehát teljes szabadságot kap a szülő. Van egy online platformunk, ahová be kell vezetni a tankönyveket és magát a kurikulumot, amit tanítani fogunk neki. Mi innentől kezdve szabad kezet kapunk. Mi havi terveket állítottunk fel magunknak, és annak végén pedig félévit és évit. Ezt követjük, nekünk online kötelezettségünk nincs. Teljesen szabadon dönt a szülő, hogy mit tanít ő maga, lehet mindent ő maga tanít, vagy egy-egy tantárgyat, amit úgy gondol, hogy nem elég az ő képessége hozzá, azt megfizeti, ugyanúgy magánórára bejár, mint egy iskolás, akinek szüksége van segítségére iskolán kívül.
Itt is van vizsga, vagy valamilyen minősítés kap, hogy mit tanult meg az elmúlt időszak alatt?
A szülő minősíti fél év végén, ad egy minősítést, egy darabot arra az adott tantárgyra, az olyan, mint a fél évi lezárás, de ők nem vizsgáztatják le. Én ennek kifejezetten örülök, mert engem mindig is zavart az, hogy a jegyért tanulni. Én mindig is meg akartam tanítani azt a gyerekemnek, hogy ne a pillanatnyi 10-esért tanuld meg. Amit megtanulsz, annak az a lényeg, hogy te tud felhasználni a hétköznapokban. Egész évben nem kap jegyet Kristóf. Dicséretet kap, megbeszéljük, hogy mit kellene másképp csinálni, mit csinált nagyon jól, melyik módszeren kell változtassunk, mert úgy érzi, ez most neki nem megfelelő, ebben valamit nem értett meg, és úgy gondolom, hogy a legnagyobb jegy a szülő lelkiismerete. Ennél nagyobb osztályozás nem kell, mikor te szülőként kell mindent beletegyél, hogy a gyereked megtanuljon valamit, vagy eljusson valahová. Tanult Kristóf 3 évig iskolába, tanultam vele. Úgy gondolom, hogy az a szülő, aki követi a tanulmányt az iskolában, és tisztában van vele, hogy a gyereke hányas tanuló. 9-es, vagy 10-es, vagy 8-50-es, nem tudnak átverni téged a jegyek. Attól függetlenül, hogy szintízesen van lezárva, te ott a lelked, mint úgy is tudod, hogy a gyereked mit tud, ha vele tanulsz.
Egy szülőnek ez nem teher, hogy milyen minősítést fogok adni, mert lehet, hogy túl leértékelem, de az is lehet, hogy mivel érzelmileg kötődöm a gyerekemhez, lehet, hogy felértékelem azt a tudást. Van egy ilyen benne?
Úgy gondolom, hogy ebben a rendszerben is az értékelés az elenyésző. Tehát semmi köze még mindig a tudásához. Ez csak papír munka, hogy ott meglegyen, mert nem e szerint fog bekerülni egyetemre sem, mert a nagyobb vizsgák, amit már nem én fogok osztályozni, azok lesznek az akkreditáltak, úgymond. Például ez a lezárási jegyekkel, Kristóffal erről nem is beszélünk. Mert a napok végén, az órák végén, a tevékenységek végén mi megbeszéljük, és ő érzi a beszélgetés kapcsán, hogy ő mire volt képes, mit tudott, miben kell változtassunk. Nekünk ez nem téma, hogy melyik tantárgyból ő most jegy alapján, vagy minősítés alapján hol áll. Mert az a lényeg, hogyha nincs még azon a szinten, akkor azon dolgozunk. Nem egy firmában beszélünk, hogy ez most csak egy 8-as, és gyere most tanuld meg 10-esre. Mit nem értettél, mi volt gond, mit kell másképp csináljunk, és ez a magántanulásnak a legjobb része, hogyha közepesen ment az a matematika, akkor egész hónapot matematikázhatunk, addig, ameddig úgy megy, hogy tovább léphetünk. Nem lohol a nyakunkba az idő, mert június 15-én van itt is a lezárás, de ha 15-én én lezártam, még egy hetet nyugodtan foglalkozhatunk egy adott tantárgyal, mert én áldozok rá időt örömmel, ő odajön, mert ez egy teljesen más tanulás, érti, hogy miért kell megtanulni, nem záródik be mindegy iskola kapu, és nem megy szabadságra tanítanéni, megy a tanárnő.
Akkor úgy képzeljem el, hogy itt nincsen egy nap több tantárgy tanulás is, hanem ami nem megy, azt próbáljuk erősíteni.
Több tantárgyat tanul egy nap, de hogyha olyan kedve van, és 3 órát most csak az irodalomról beszélgetünk, akkor arról beszélgetünk. Hogyha nem jutott idő aznap a biológiára, semmi gond, tanuljuk holnap. Tehát nincs ebben kötelező, nincs ebben rendszer. Felnőttként is érezzük, ha jó kedvel tesszük a dolgunkat, egész más az eredmény. És nekünk ez itt megvan adat, és ezt kihasználjuk.
Akkor napjában hány órát tanulnak?
9-kor fog neki Kristóf körülbelül ez, amit úgy próbálunk betartani, de ezzel sincs semmi gond, hogyha hamarabb vagy később. 2-3-ig ez tőle függ, mert amikor egyedül dolgozik, a tempójától függ, hogy tudja befejezni. Vagy vannak délután órái, akkor azért áll meg. Van, ami másnapra marad, van, amikor délbe végez vele. Melyik tantárgyról van szó, hogy állunk az anyaggal. Most például irodalomból az utolsó részt az egri csillagoknál tartunk, tehát azt jelenti, egy hónapon belül mi az irodalommal végeztünk. És akkor több időnk jut egy olyan tantárgyhoz, amit nem foglalkoztunk annyit vele.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagyon sok szülő azért nem mer lépni, mert a közösség részéről van egy olyan, hogy akkor ki lesz közösítve a gyerekem, nem fog tartozni sehová. Ezzel a kérdéssel hogy lehetett megküzdeni annak idején? Mert bizonyára ez is felmerült, hogy jó, akkor nem lesznek barátai, nem fog szocializálódni, nem fog azt se csinálni. Na de mégis én szülőként úgy látom, hogy ez a helyes út, és az ő lelki világának talán ez a megfelelőbb, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy mi volt az előzménye.
Ezt, hogy kilógni a sorból, ez tényleg egy meglévő mondat, amit sokszor hallunk. Ilyen maga a világ, vagy ilyen egy-egy közösség, hogy azt fogadjuk el igazából, amit többen csinálnak. Mi is próbálunk úgy élni, és dolgozunk még mindig ezen, hogy zárjuk ki a külvilág hangjait, és ne az alapján hozzuk meg a döntést, hogy majd ki mit mond, és neki is próbáltuk ezt átadni, és kiskorától próbáltuk erősíteni benne az egyéniségét. Egy másik dolog, ami az iskolában engem zavar, ez a 20 gyerek mindig mindent egyformán ugyanabban az időben kell tudjon. Ezt magántanulóként kik lehet kerülni, és ez a kilógni a sorból, szerintem ez egy pozitív dolog, és nagyon sokan osztogatják ezt, hogy milyen jó kilógni a sorból, de kevesen teszik ezt meg gyakorlatba. Ez is az óriási nagy bátorság része. Én inkább azt mondanám, ez a kivenni az iskolából magántanulós részt, ez inkább egy óriási nagy felelősség, és inkább ettől riadnak meg. Nagyon sok időt kell tölteni a gyerekeddel, teljesen átalakul az életforma, sokkal nagyobb felelősség. Nem beadom a gyerekemet az iskolába, és kiveszem délután, és más tudok hibáztatni. Sok szülő szídja a rendszert, ki van helyzetekre, de van kit hibáztatni. Ha kiveszem, és a gyerekemnek nem megy úgy egy tanulás, akkor csak is magamra vethetek, csak is magamat hibáztatom, és ez már nem olyan jó, emberileg sem. Esik olyan jól, hogy hú, én tehetek róla, miattam nem tudja, vagy mi nem tudtuk megoldani. Könnyebb szidni, és azt mondani, ezért nem sikerült az érettségi, mert az a tanár nem állt oda, azért nem megy neki a matematika, mert sietnek tovább nagy a tananyag, azért nem szereti a tornaórát, mert focizni kell, és ő kosarazni szeret, és mindig van kifogás. Itt pedig gyerekednek meg tudod teremteni, és magadra etsz.
Ma, amikor kevés a gyerek létszám, az iskola vezetőség vagy a tanfelügyelőség, gondolom nem volt nagy boldogsággal eltöltve, amikor azt mondom, hogy már pedig az én gyerekem ki fog kerülni a rendszerből, mert ez úgy rossz, ahogy van, és én azt szeretném, hogy az én gyerekem lelkileg ne sérüljön. Nehéz dolguk volt kivenni a rendszerből Kristófot?
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy dolgozunk azon, hogy mikor beszélgetünk is bárkivel, és családon belül beszélgetésben, hogy ne legyünk iskola ellenesek, ne az iskolát, ne a rendszert szidjuk, hanem mi egy más táborhoz tartozunk. Elfogadom azt, hogy a többségnek megfelel az iskola bizonyos okok miatt, mert tudom, hogy lenne még aki kivenni, de nem teheti meg. És ők is fogadják el, hogy mi ezt választottuk. Mi valószínű nem veszük ki a gyerekünket, megmaradunk is a rendszerbe, és próbáljuk délután korrigálni és helyrehozni azokat, amik szerintünk nem jók, vagy nem megfelelők a gyerekünknek, de mi belekerültünk egy olyan helyzetbe, hogy mi észleltük a problémákat, állítólag már létezik az oktatásban ez a hármas, a szülő-pedagógus gyerek kommunikáció. Mi ezt próbáltuk gyakorlatba ültetni, elmondtuk a gondjainkat civilizáltan, normális hangnemben, nem jött rám megoldás. És olyan dolgokról beszélgettünk, amit ha én valakinek elmesélek, mert sokszor megkérdezik, hogy jutottatok ide, rácsodálkoznak, hogy ez létezett, ez van, ez még valós dolog. Jeleztük, és több szülőnek ugyanez volt a gondja, de mikor kiállsz elmondani, akkor ugye egyedül maradsz, mert tudja mindenki a következményét, vagy sajnos vannak következményei. Bele sodrottunk egy olyan helyzetbe, amikor azt kellett mondjuk, hogy közöttetek nem maradunk. Mitthon már a család este már eldöntötte, hogy mi a gyereket ide vissza nem engedjük. Próbálkoztak, volt rengeteg beszélgetésünk a vezetőséggel, de éreztük és tapasztaltuk, utólag a következő generációban is tapasztaltuk, hogy nincs erő ezen változtatni. Tehát ezt egy ember, egy pedagógus, egy igazgató, egy polgármester nem tudja megváltoztatni. Itt rendszerbeli hibák vannak, és nem várok el én se pedagógustól, sem másfajta vezetőtől, nem várom el azt, hogy megváltozzon egyik napról a másikra. És azok a dolgok, amik minket zavartak, ami káros volt Kristófra, és valószínű még több más iskolásra káros, azt nem fog egyik napról a másikra megváltozni, és főleg nem egy ekkora vita, ekkora zűrzavar után, ami Kristóf kivevését megelőzte, egy hónap állt ez a helyzet, és beszélgetéseket követett. Eljutottunk oda, amikor érezte a vezetőség is, hogy igazunk van, jó, ha kivesszük. Tehát ők már megértették a mi nézőpontunkat, és ők is belátták, ha nem is nyilvánosan, és nem is várom elém már rég azt, hogy bárki bármit bevalljon nyilvánosan, úgy gondolom, saját magunknak kell, az pont elég, hogy itt ez lesz jó, nekik is az lesz jó, és nekünk is ez lesz jó. A másik dolog, hogy ha én kell visszamenjek oda, én visszamegyek is, nem hagyom magam. De egy 8 éves gyereket, egy 9 éves gyereket nem teszek vissza egy olyan helyzetbe, ahol a következményeit kell elviselje annak, hogy őszinték voltak a szülők, mert amúgy is már sérült volt, amúgy is már voltak sérelmei, és ezt nem akarom még tetőzni, mikor a kisiskoláskor az egy nagyon fontos korszak, nagyon sok minden megalapozódik.
Gondolom, hogy a szülőértekezleteken is elég sokszor megkapta az, hogy ha már egy tanítónéni is azt mondja, akkor mit várjunk a többitől. Meg kéne nézni, hogy a gyereknek mennyire jobb, mert lesz majd gólyabája, és lesz majd farsangi bulia, és nem tudom, milyen lesz, és az milyen szép élmény lesz, meg a közös évvégi kirándulás, meg a sösösö. De nem tudtak egy olyan okot mondani, amire azt mondom, hogy ja, igaz, végig gondolom, és lehet, hogy nekik van igazuk, csak én nagyon elfogult vagyok a gyerekemmel szembe.
Ilyen nem kaptam, hogy én ezt miért mondom, vagy hogy ha én ezt mondom, a többiektől mit várjunk. Az az igazság, hogy magánbeszélgetéseken azokat a problémákat, amiket mi észleltünk, egyetértettek, bólogattak, mindenkinek jó volt, csak ha visszanézünk az elmúlt 20 évre, ezek a dolgok még mind léteztek, és mindig csak eddig a pontig jutott el, hogy a szülők megbeszélték iskolán kívül, de senki nem ment, és nyíltan mondta meg bárkinek is. Azt láttam, hogy mikor mi elmentünk és megmondtuk, és jelzem, hogy a saját magunk véleményét mondtuk el, én nem úgy mentem, hogy az osztály hírnöke vagyok, és mindenkinek ez a gondja, nem is akartam senkit belekeverni. Akkor hátulról a szülők már visszahúzottak, már többet panaszkodás nekem nem volt, már nem értettek velünk egyet, mert féltek, gondolom, a következménytől, megértem, mert mindenkinek más lehetősége van. Az, hogy ez a gólyabál és a ballagás, és ezek az élmények, amikről állítólag le fog maradni, hát ezt nagyon sok mindennél meg tudnám cáfolni, hogy miről marad le az iskolás gyerek. De ha én most felsorolom, hogy Kristóf mi minden pluszt kapott, akkor én vagyok a nagyképű. Általában ez így szokott lenni, hogy Csipániknak könnyű, mert ő ezt megteheti. Hát mit teremtünk meg magunknak, és ma meg tudom teremteni. Lehet, hogy 2 év múlva nem tudom, de úgy gondolom, amit már eddig neki megteremtettem, amit kapott a 3-4 év alatt, ő ha csak ezzel marad a magántanulásból, akkor ő már le tud érettségizni, tegyük fel, vagy megállná a helyét most már egész másképp az állami oktatásban, mert ha úgy adódna a helyzet, hogy vissza kellene menjen, egész más tanácsokkal és egész más bölcsességekkel van felvértezve, úgy gondolom most másképp járna iskolába. Ebből a magántanulásból minden nap tanulok én is, és a férjem is. Tehát itt együtt tanulunk. Érzem, hogy hétről hétre, hónapról hónapra, vagy évről évre jobban csináljuk. Tehát nekünk is kellett a tapasztalat. Mi is néztünk szét, hogy na most hol kezdjük, mit csináljunk, mi lesz ebből, de úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk.
Amúgy valójában mennyire különült el Kristóf a vele egykorúaktól? Tehát gondolom, hogy azért vannak baráta, játszik velük, meg is beszélik, hogy mi van az iskolába, és te mit tanulsz, hol tartasz. Van valami jele annak, hogy esetleg lemaradott volna valamiről?
Hú, ezen nem gondolkodtunk, hogy miről maradott le. Az osztálytársaktól úgy lassan elmaradt ez az igazság, mert kevéssel tartja a kapcsolatot. Délután nem tudom, hol vannak a gyerekek őszintén, mert kimegy a parkba, nincs osztálytárs. Neki is vannak délutáni tevékenységei, teljesen más baráti társaság alakult ki, ez az igazság, de ilyen maga az egész élet, ha végig gondolok, például ez a szocializáció, amit rengetegen mondanak nekünk, vagy kezdték ezzel az indokot, de mi lesz akkor a szocializációval. Ezen a területen is kutattam, hogy az lenne a szocializáció, hogy egy mesterséges közegbe beteszünk valakit, vele egykorú gyerekekkel, mert hogyha szocializáció az első pillanattól egész életen át tart, ha megnézzük a felnőtt kort, ki van olyan munkahelyen, ahol csak vele egykorúak vannak, a baráti társaságok elengedkorúakból tevődik össze. Onnantól kezdve szocializálódunk, hogy járunk, beszélünk, most is szocializálódik Kristóf, amikor itt beszélget, akkor is, mikor elmegyünk egy családi kirándulásra, akkor is, ha elmegy egy üzletbe vásárolni, vagy akkor is, ha kimegy a parkba, és csak úgy spontán találkozik gyerekekkel, és összevesznek, kibékülnek, vagy csak játszanak. Könnyű keresni a hibákat, és úgy gondolom az ilyen kifogásokkal, amiket nekünk mondanak, hogy azért nem lesz az enyém magántanuló, ezeken magunkat mentegetjük, a magunk helyzetét, de ezt nem kell, mert mindenki maga éli az életét, maga hozza meg a döntését. Én hiszem, hogy van, akinek az a jó a családi helyzetéhez, hogy bejárjon a gyerek iskolába, mert másképp nem is tudná megoldani. Az, hogy mi meg tudjuk oldani, mi is lemondtunk dolgokról. Én is az 5 munkanap helyett 3-at dolgozok bent a kozmetikába, és délután, mikor Kristóf tegyük fel játszik, akkor még bemegyek és elvégzem a másik feladatomat. Sokkal több dolgom lett, de nyertem időt a gyerekemmel. Rengeteg időt és élményt. És megmerem kockáztatni, hogy egy élményekben gazdag család az általános iskola tananyagának a legtöbbjét a hétköznapokban tudja adni. Hogyha élményszerűen éled meg a családi napokat, hogyha figyelsz a gyerekedre, a teljes családodra beszélgetsz, és minden tevékenységben aktívan együtt részt vagy, azzal tanul a legtöbbet a gyerek.
Honnan indultam, és közben mennyit áldoztam, óvtam éjszakákon át a holnap féltett szálogát. Mert ha vannak álmaink, biztos lesznek könnyeink. Ám a fél homályon át már dereng az új világ, és végül az leszek, mit magammal viszek, és nem felejtelek. Tölj ki a csend.
Mára Kristóf a magyar mellett angolul meg románul is jól beszél, és olvas. Ez azért nagy dolog.
Ez a nyelvtanulási módszerem múlott szerintem. Már az iskolában sem volt neki ezzel nehézsége, már akkor is érdekelte, de más módszerrel tanul, ugye magán tanfolyamon vesz részt, ahol a kommunikációra fókuszálnak. Megint a módszerre lyukadunk ki, hogy nem egy leckét felveszünk, megmondjuk, hogy mit akart mondani az író és a költő, és ő azt vissza kell mondja, hanem beszélgetnek. Kerestünk délutánra is román társalgot, román olvasóklubot, vagy újabban az édesapjával az esti sétán, románul meséli el, hogy mi volt az ő napja. Tehát ez a folyamatos beszéltetés, mert ha megtanul beszélni, akkor egy év alatt előveszi a román leckéket, és megtanulja azt, amit tegyük fel az érettségére szükséges. Mi így látjuk.
Itt, ahol beszélgetünk Kristófnak a szobájában, sok minden játék mellett rengeteg könyv van a polcon. Ezt gondolom, hogy mindenki olvasta, vagy legalábbis zömét kiolvasta. Hogy lehetett ránevelni, hogy sokat olvasson, és a tanulás mellett még erre is időt szánjon, mikor a legtöbb gyerek most tévét néz, számítógépet nyomkod, telefon nyomkod.
Ez az olvasásra nevelés, ez nem volt tudatos, ez inkább jött zsigerből. Én olvasok. Természetes volt, hogy már bébiként, kisgyerekként előveszem a könyveket, és lapozgatjuk fel, olvasók. Az esti rutin hamar kialakult a meseolvasással. Hamar kezdték érdekelni a betűk, tőlem kérdezte, ez milyen betű, az milyen betű, és egyszer csak elkezdett 5 évesen olvasni. Még akkor sem vettem úgy, hogy na most ebből hú, valami lesz, valami olyan különleges, hanem csak olvasta a címeket, aztán vettem az olvasási szintjéhez való könyveket, és ő egyre inkább igényelte, és egyedül kezdett olvasni. Az, hogy a tévézés és az online világ, nekünk egyik nem zárja ki a másikat. Ész nélkül nem tévézünk, nálunk sosem egy csak úgy a tévében van kapcsolva, és legyen egy háttérzaj. Tudatosan szoktunk családilag filmeket megnézni, vagy egy adott műsorra kíváncsiak vagyunk, de például az online oktató videók azok a mindennapjaink része, mert nagyon jó videók vannak a tankönyveihez, van digitális változat, és ez nekünk sokat segít, sok mindent elmagyaráz. Nekünk például tantárgyként van egy ilyen, hogy a tudatos internetezés, a digitális nevelés, ezekről is beszélgettünk. Ezek szerintem fontos dolgok a mai generációnak, hogy erre megtanítsuk, és nekünk lehetőségünk van ezt bevinni, erről beszélgettünk, hogy ennek a következménye vagy nem. Nem tudom őszintén, hogy erre mi a recept. Erről nagyon sokat beszélgettünk olvasás népszerűsítés téma alatt, hogy lehet gyereket olvasóvá nevelni. Egy dologra emlékszem, amit tudatosan tettem, hogy amikor elkezdtünk rajzfilmeket nézni, és egy adott rajzfilm meg volt mesekönyv, én azt megvettem, mert őt bármikor érdekelte, elvehette, nézegethette, lapozgathatta, nem kellett a tévé hozzá. Ez az egy, amire emlékszem, hogy na, ezt azért tettem, hogy egy könyv legyen a kezében.
Az önök családjában van-e olyan, hogy szabadságra megyünk, tehát nyaralni megyünk? Vagy ez a nyaralás is inkább tanulásról szól, mert akkor útközben információkat kap, megbeszélünk dolgokat, és az egész év végül is nyaralás is, tanulás is, és minden így egybe, és ezt az egészet ilyen szép lazán csinálják.
Igen, ezt úgy gondolom, hogy lehet úgy csinálni a magántanuló mindennapjait, hogy igazából sosem vagyunk iskolába, de mindig tanulunk, és sosem tanulunk, mindig kirándulunk, vagy mindig csak élünk. Tehát ezt lehet így. Próbálunk kirándulni, amikor csak tehetjük. Amikor egy-egy új országba megyünk, akkor olvasunk róla, informálódik Kristóf, mert érdekli, mert sokat beszélgetünk róla, vagy olyan regényt olvas, ami az adott országban játszódik, de ez neki nem tanulás, már szórakozás, már élvezet. Én is ezt tettem, valószínűleg ezt teszem, látja is tőlem. Beszélgetünk róla az autóban, ott a helyszínen, hogy most mit látunk, hol vagyunk, mit tudtunk, de mint érdekes pont, mint egy szülő-gyerek beszélgetés, hogy erről ezt tudom, erről ezt hallottam, képzeld el, hogy ez történt, én itt nem jártam, vagy még jártam. Ez is igazából egy szülő-gyerek program, ami észrevétlenül tanulásba torkollik.
Az elmúlt évek során volt-e olyan pillanat, amikor azt mondták, hogy hát, lehet, hogy jobb lett volna ebben nem belevágni, vagy épp az ellenkezőjét, hogy Istenem, de jó, hogy akkor ezt megléptük.
Mint minden, ez is ilyen hullám, völgyek és hegyek sorozata. Kezdetben, amíg érzelmileg láttuk, hogy lecsitul és helyrejön, addig csak hálálkodtunk, hogy jaj, de jó. Mikor láttuk, hogy na, kezd rendbe jönni, volt egy ijedelem, hogy hú, most akkor vegyük az oktatást, mi lesz. Aztán nagyon hamar jött a COVID, miután mi magántanulók lettünk, akkor persze, hogy mindenki jaj, de jó nektek, jaj, de könnyű nektek, mert már tudjátok. Akkor tényleg egy kicsit jól esett. De ha veszem, mikor akkor gondoltuk, hogy, nem kellett volna ez nekünk, vagy jaj, de jól tettünk, arra billen a mérleg, hogy ez egy jó döntés volt. Ha csak veszem a reggeli felkeléseket, az elindulásokat, a mindennapi rohanást, reggelent általában hálát adok először a jó Istennek, hogy így döntöttünk, és itt vagyunk, és rendben vagyunk. Amikor találkozunk folyamatosan szülőkkel, jönnek a vizsgák, vagy jön egy szabadság, és a legtöbb szülő negatív élményt oszt meg velem az iskoláról, vagy az oktatásról, olyankor megint úgy érzem, hogy nekünk ez jó döntés volt, de a jó döntés mellett ott a kemény munka, hogy miért jó ez így nekünk. Mert ezt is lehetne panaszkodással tölteni, hogy ma megint felkelek, és Kristóffal tanulok 5 órát, utána gyorsan én is elvégzem a házi munkát, a férjem beül autóba, elviszi, mit tudom, hogy milyen edzésre, és ezt megint Kristóffal végezzük azt, amit kell. Ez valahogy személyiség kérdése, hogy mi fér bele. A mi családunk számára az a legfontosabb, hogy valamennyire lelkileg és testileg egészségesen nőjön fel Kristóf, és úgy érezzük, úgy tapasztaljuk, hogy ezt ezzel tudjuk megadni, így az idő többségében úgy gondoljuk, hogy ez egy jó döntés volt. Nekünk ez való, nekünk ez működik, és bízunk benne, hogy továbbra is így fog ez folytatódni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csipán Kristóf Csaba vagyok, 12 éves és 6. osztályos.
Magántanuló vagy pár éve, én úgy tudom, hogy 3. osztályos korodtól. Mennyivel másabb ez, mint hogyha rendesen járnál iskolába?
Sok minden megkülönbözik, de szerintem a módszerek azok, amikben leginkább előttünk a rendszertől, ugyanis próbálunk minél gyakorlatilasabb módszereket alkalmazni.
Te hogy tanulsz, vagy hogy megy ez az egész magántanulósdi?
Az egyik ilyen módszer az ajánlóírás. Miközben írom az ajánlókat, akközben egyszerre gyakorlom a gépírást és a fogalmazást is.
Ezt mindig számítógépen írod?
Eleinte számítógépen írtam, de most inkább telefonon írom, ugyanis a kezem ügyében vannak inkább a billentyűk.
Füzetbe kell írjál?
Igen, több tantárgyból jegyzetelek, hogy jobban megmaradjon az információ, és persze a kötelezőkben, mint például a matematikából, azt is sokkal könnyebb memorizálni, hogyha leírom az számításokat, és könnyebb kiszámolni is.
Egy nap hányféle tantárgyat tanulsz?
Nincs egy kötött órarendünk. Ez mindig attól függ, hogy miket tanultunk édesanyámmal az előtt való napon, és hogy miből gondolja úgy, hogy gyakorolnom kéne többet.
Mi megy neked a legjobban, és mi az, ami többet kell gyakorolni?
Én úgy gondolom, hogy az angol megy nekem a legjobban, ez persze lehet, hogy csak én gondolom így. A matematikát kéne kicsit többet gyakorolnom, de a magántanárom szerint haladok.
Az angol az miért megy ilyen könnyen?
Azért, mert nagyon szeretem az idegen nyelveket, 0. korom óta nagyon érdekeltek. Hogyha a gép előtt vagyok is, akkor csak angol tartalmakat nézek, magyar be se ad. Rengeteg időt szánok arra, hogy gyakoroljam az angol leckéket, és én úgy érzem, hogy ezt szeretem, és nagyon is megy nekem.
Én úgy tudom, hogy te angolul is olvasol, a román meg a magyar mellett.
Ez is nagy szerepet játszik, igen. Én úgy tapasztalom, angolul olvasni egy teljesen más élmény, ugyanis a legtöbb könyv esetében ez az eredeti nyelv. És ugye gyakran megváltoznak a nevek, a helyszínek nevei, sőt gyakran a szereplő leírás is. Én nagyon élvezem az eredeti nyelven olvasni a könyveket.
Akkor azt jelenti, hogy egy bizonyos művet olvastál angolul is, meg magyarul is?
Igen, eleinte csak azokat a sorozatoknak a köteteit vettem meg angolul, amiknek nem jelent meg magyarul. Viszont most áttértem arra, hogy a legtöbb könyvet azt csak angolul olvasom. Hogyha meglátok például egy érdekes címet, vagy egy szerzőtől, akit nagyon szeretek, egy új könyvet, ami csak angolul van megjelenve, elolvasom annak a főszövegét, és hogyha tetszik, akkor megrendeljük.
A tanulás mellett mennyi időd jut az olvasásra? Mert a közelmúltban felrobbant az internet, hogy te a tavaly olyan sok könyvet olvastál, hogy más egy élet alatt nem olvas ki 180-valahány könyvet. Ez hogy jött össze neked?
Az esetek 99%-ában este olvasok, ugyanis nekem nehezemre esik elaludni, én éjjeli bagoly vagyok, úgymond. Ezért az olvasás egyben szórakoztat, ébren tart, de ugyanakkor segít abban, hogy elámos vagyok, és könnyebben menjen az alvás. És nagyon is élvezem, persze.
Milyen könyveket olvastál ki?
Hát Nógrádi Gábor könyveiből olvastam rengeteget, Danny Wallace-t is nagyon szeretem, brit író, még olvastam Lincoln Pierce-től, a Pagony Abszolút könyves sorozatából is olvastam sokat, újra olvastam néhány könyvet, mint például a Ropi naplója, és elkezdtem most a sokkal vastagabb könyveket is, mint például a Star Wars az erő titkai.
De azért vannak ilyen klasszikusok is, mint az Egri csillagok, meg hasonlók.
Igen, azokat is szeretem, sőt van egy különösen kiemelkedő számomra, a Pál utcai fiúk. Nagyon tetszett nekem maga a könyv is, és nagyon különleges élmény volt számomra, hogy elmehettünk a Víg Színház előadására.
Kristóf, te például, hogyha olvasol klasszikusokat, mint mondjuk az Egri csillagok, Pál utcai fiúk, ezeket filmen is meg szoktad nézni, és akkor úgy összevetett, hogy milyen volt a könyvélmény, és milyen a film élmény?
Igen, ez egy családi program számunkra. Igen, a végén össze szoktuk hasonlítani a kettőt, és az esetek 99%-ában a könyv győz, mert a filmből az a baj, hogy sok mindent kihagynak. Nagyon kevés új dolgot adnak hozzá, ami eléggé ront a helyzetén, az én véleményem szerint.
Először olvasod, és utána nézed meg a filmet, vagy volt arra példa, hogy először filmet néztél, és utána olvastál a könyvet?
Hát erre inkább kicsikoromban volt példa, ugyanis édesanyám, hogyha megnézett nekem például egy tévésorozat, és abból volt egy könyv, akkor édesanyám azt megvette, hogy lapozgathassam, szórakozzak, viszont most mindig először a könyvet olvassuk el, és utána, hogyha van belőle film, megnézzük.
Mekkora csalódás számodra, hogy elolvasod a könyvet, és úgy elképzeled a szereplőket, hogy ezek ilyenek meg olyanok, és a filmen nem azzal szembesülsz. Ez nagy csalódás, vagy te ezekre nem adsz olyan nagyon?
Nekem akkor csalódás, hogyha van egy részletes leírás a könyvben egy szereplőről, és a filmben egyáltalán nem hasonlít rá, ez engem általában annyira szokott idegesíteni, viszont hogyha nincs leírás, és szabadon el tudom képzelni a szereplőt, akkor engem általában nem zavar, mert mindenkinek mások az elképzelései.
Kicsit térjünk vissza erre a magántanulói státushozra. Naponta hány órát kell tanulni, amikor azt mondod, hogy most tényleg tanulok? Vagy a tanulásnál ez úgy működik, hogy játékosan, tehát úgy magadba szívsz minden információt, tehát nem érzed ezt igazán tanulásnak?
Kettőféle tanulónapunk van. Az egyik, amikor édesanyámmal megbeszéljük az új leckét, ugye tisztázzuk a dolgokat, amiket nem értettem az új leckével kapcsolatban, édesanyámmal megbeszéljük a másnapi feladatokat, amiket gyakorolnom kell. És ugye így most átérünk a második félére, amikor begyakorlom a új leckéből való feladatokat, és megtanulom a tanulnivalókat. Attól is függ, hogy mik a feladataim. Mert vannak, amikkel 2 óra alatt végzek, viszont van, ami időigényesebb, többet kell gondolkozzak rajta, és azokat egy darabot végzek el 1 óra alatt.
Barátaid vannak?
Még szép, hogy vannak. Vannak a környezetemben is barátaim, de főként távolabb élők vannak. Tehát vannak barátaim itt Gyulakútán is, vannak Vásárhelyen is, Edden is, Kolozsváron is, mindenhol.
Mennyi idő jut a barátokra egy ilyen iram mellett? Hát olvasol, folyton meg tanulsz, gondolom még anyuéknak is kell segíteni alkalomattán.
Ugye a délutánok nekem mindig szabadok, mivel a házi feladat és a tanulás a napnak az első része, és hogyha azt befejezem, akkor szabad vagyok. Délután bármikor kimehetek, hogyha kedvem van, bármikor áthívhatom a barátaimat, bármikor ők is áthívhatnak, tehát annyi időt szállhatok rájuk, amennyit szeretnék.
Mesélnek-e a barátaid, akik a tanügyi rendszerben vannak, hogy most hol tartanak, tehát milyen, mennyire kedvelik, és mondják-e azt, hogy de jó neked, mert te akkor tanulsz, amikor te akarsz. Én meg sajnos azzal kell menjek megírni a házi feladatot holnapra.
Eleinte voltak ilyen beszélgetések, de aztán már annyira megszokottá vált, hogy nem beszéltünk annyit róla. Inkább beszéltünk, akinek milyen volt a napja, milyen voltak a tanulnivalók, nem irigyeltük egymást, nem néztük le egymást, csak voltak beszélgetéseink.
A barátaid is ilyen sokat olvasnak? A minta az ragadós?
Nem minden barátom. Néhány van, amelyik évente pár könyvet olvas csupán, viszont van, amelyik már többet olvas. Van, akik ugyancsak szeretik az olvasást, megkedvelték, viszont vannak azok, akiknek nem jött be annyira.
Neked néha hiányzik az, hogy nem kell reggel iskolába menni?
Nem nagyon szokott, mert igazából mindenem megvan itt a magántanulásba, ami az iskolában is, sőt, még több. Ez ugye szocializálni is tudok a délutáni foglalkozások alkalmával, meg persze különleges események alkalmával is tudok. Aztán felveszük ugyanazt a tananyagot, még többet, de a saját tempómban haladok. Az év végére az eredmény ugyanaz, hogy befejeztem mindent, van amikkel előrébb voltam, van amikkel hátrébb voltam. Tehát mindenem megvan itt a magántanulásban, az iskolában, és nagyon nincs okom, hogy hiányoljam.
Azon már gondolkodtál-e, Kristóf, hogy ha túl vagy ezen az egészen, mi szeretné lenni, mivel szeretné foglalkozni az életben?
Ezen annyira sokat nem gondolkodtam, viszont rengeteg minden érdekel engem. Voltam egy pályaorientációs tanfolyamon, ami szűkítette ugyan a kört, de még mindig kicsit bizonytalan vagyok.
Mi közül kell válassza?
Hú, ez sok! Például szeretnék animációkat készíteni, megfordult a fejemben, hogy filmrendező is legyek, író, illusztrátor, Rengeteg minden.
Hát ehhez mondjuk a tehetséged az megvan.
Köszönöm.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyulakutáról jelentkeztünk, Csipán Beáta és fia Csipán Kristóf Csaba vendégei voltunk. Megpróbáltunk betekintést nyújtani egy olyan család életébe, ahol a gyerek magántanuló és egész életük ennek van alárendelve. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Igazán otthon lehetnék, ahol megszületünk, ott a helyünk, hogy igazi sorsunk vár. Néha elvisz az ár, de a szív hazajár.